talán fa tönkre futott az orra, vagy a sűrűn összefonódó vízi növények állták ideig óráig az útját. El kellene kapnunk, mondta reménykedve, de Leon, akkor megmenekültünk, helyes? Mondtam, kapja el, én, hiszen nem is tudok úszni. A lapos orrú repülő együttérző mosolyjal figyelte, hogy lerúgom a cipőm, levetem a nadrágom, az ingem, s lerakom egy csomóban a sáslevelek közé. Ide figyeljen, mondtam, vár magára is egy vidám feladat. Csak ugyan, kérdezte riadtan, micsoda, menjen lefelé, vagy 50 lépésnyire, és tapossom bele a vízbe. Megőrült, ellenkezőleg, a környék valamennyi krokodilja maga után veti magát. Hát éppen ez az, bolond lennék, már pedig meg kell tennie, különben elúszik a hajó. De Leon akkor átsóhajtott, hogy kisebb széllökésnek tűnt. És ha, nem kell félnie, a krokodil nem szeret messzire elbóklászni a folyótól. Különben is, ahogy észreveszik, hogy én is a vízben vagyok, megoszlik a figyelmük. Megcsóválta a fejét, de azért csak feljebb ballagott, vagy 30-40 lépésnyire. Itt jó lesz, remek, indulás, beletopcsant a vízbe, és tapicskolni kezdett benne, mint a kacska kezű mosónő. Jól csinálom. Taposson szaporábban, lehet, hogy a krokodilok közben aludni tértek, mert csak az az egyetlen, kóbor példány igyekezett feléje, amelyik már megérkezésünk óta figyelt bennünket. Vigyázzon, látogatót kap, látom az ördög vigye el, menjen már, mély lélegzetet véve beleereszkedtem a vízbe. Nem töltött el ugyan kitörő örömmel a gondolat, hogy egy még nálam is ravaszabb aligátor talán éppen erre a pillanatra vár, vagy egy megtermett óriás kígyó szúrt ki magának, de már nem volt visszaút. Egyelőre rá sem mertem gondolni, mi minden történhetett Sri Ánanddal. Néhány gyors karcsapás után elértem a hajót. Elkaptam a peremét, és megpróbáltam felhúzni magam a fedélzetre. A hajó ringott, hullámzott, és éppen abban a pillanatban indult ismét vándorútra, amikor visszatocsantam a vízbe. Hé, hallottam, de Leon hangját. Fent van, igyekezzen, mert a dög visszafordult. Ahogy kimondta, már észre is vettem a közeledő hullámkarikát. A közepében figyelő merev, hideg szemekben, mintha izgató vágy égett volna. Éppen rád van szükségünk, üzenték a szemek, csak maradj ott, ahol vagy. Természetesen eszemben sem volt a vízben maradni, ismét megpróbáltam felhúzni magam a fedélzetre. A hajó teste megrándult, mintha valami az oldalához ütődött volna. Hé, jól van, nem volt sem erőm, sem időm, hogy válaszoljak. A vizes perem újra kicsúszott az ujjaim alól, s hangos csobbanással visszahullottam a vízbe. A hullámkarika ekkor már csak néhány méternyire volt tőlem, közepén a merev, gonosz szemekkel. Bár megfordult a fejemben, hogy feladom a tervem, és megpróbálom elérni a partot, be kellett látnom, ez az út alig ha járható. Ha nem tudok felmászni a hajóra, nem lesz mire felhúzni a parton a cipőmet. Maradék erőmmel elkaptam a peremet, felvetettem magam a levegőbe, s én lepődtem meg a legjobban, amikor a fedélzeten találtam magam. Gúnyos fintort vágva a közeledő, rüskös szörnyetek felé, megpróbáltam felállni. A hajó dülöngélt, ingadozott alattam. Az orvitorla ide-oda csapódott, komolyan veszélyeztetve testi épségemet. Hosszú percekbe került, amíg rendbe szedtem a fedélzetet. Rögzítettem a kormányrudat, belebegtettem a fővitorlát, sengettem, hogy a szél és az erősödő hullámzás a parthoz sodorják a hajót. De Leon fázósan ugrándozott a nátszálak között. Hé Lavrenc maga szerint biztos, hogy ez egy hajó. Miért? Mit gondol? Micsoda? Engem inkább úszókoporsóra emlékeztet. Amennyire lehetett, megközelítettem a partot. Próbáljon belém kapaszkodni, villámgyorsan elkapta a karom, és olyan erővel húzott lefelé, hogy majd belezuhantam a vízbe. Sziszegtem, nyögtem, erőltöttem, egészen addig, amíg csak fel nem tornázta magát a fedélzetre. Ott aztán elterült, mint egy béka, lihegett, szörtyögött, mintha kiütötték volna. Gondoltam, megvárom, amíg magához tér, pedig az lett volna a legjobb, ha fel sem szedem, hanem hagyom, hogy a tigris egye meg. Vacsorára, kezembe vettem a kormányrudat, és éppen azon voltam, hogy kiereszem a rögzítést, amikor, de Leon sóhajtozva feltérdelt. Hol van Sri Ánand? Sri Ánandnak errefelé mindenki az ismerőse. Valószínűleg meglátogatta a barátait. Arra számított, hogy csak reggelre térek vissza. Biztos benne, hogy nincs a hajón, már ekkor gyanút kellett volna fognom. Csak hogy a meghiúsult rovarfogás annyira megfeküdte a lelkem, hogy nem tudtam figyelni hangjának minden álnok rezdülésére. Ha itt lenne, már jelentkezett volna. Sri Ánandnak olyan éber az álma, mint hasonlatot kerestem, de csak egy stukkercsövet találtam. Az is éppen rám szegeződött. Olyannyira, hogyha nagyon akartam, éppen a csőjukába nézhettem. Akkor jó, mondta elégedetten. Nagyon jó, menjen csak egy kicsit hátrébb mondjuk oda a teknő végébe. Mi a csodát akar tőlem? Hiszen, menjen már haja, ne kelljen még egyszer mondanom, nem kellett. Eleresztettem a kormányt, és odaván szorogtam, ahova mutatta. Rámemelte a stukkert, nagyjából a homlokomra célozva vele. Felteszem a kérdést, hajlandó elfuvarozni a Brahmaputrához? Gyerekkoromban arra tanítottak, hogy, legalábbis a kezdet-kezdetén, jobb engedni a brutális erőszaknak. Ez pedig annak látszott, mégpedig a javából. Nem szívesen, mondtam, felrántotta a vállát, és gurgulázva felnevetett. Ha-ha-ha, kit érdekel, hogy szívesen, vagy nem szívesen? Két napon belül Kalkuttában kell lennem. Maga megőrült. Persze, csak nem most, hanem akkor, amikor elkezdtem röpködni ezekkel a könnyű szerkezetű anyaszomorítókkal. Tehát, jó, adtam meg magam, legyen Kalkutta. Látja, ezt már szeretem, gyűlölöm az erőszakot. De azért el kell mondanom magának valamit. Ha utazásunk alatt megpróbál átverni, mondjuk úgy, hogy nem jó irányba tereli a bárkát, hamburgert csinálok magából. Sajnálni fogom, a szívem szakad belé, de laposra verem. Megértettem, mondtam, majd óvakodni fogok tőle, hogy felingereljem. Remek. Tudtam, hogy kitűnően meg fogjuk érteni egymást. Akár indulhatunk is, és Sri Anand, őt nem hagyhatom itt, de még mennyire itt hagyhatja, és itt is fogja hagyni. Nem maga mondta, hogy errefelé mindenki az ismerőse? Itt az alkalom, hogy végiglátogassa a rokonait. Kalkuttából majd visszajöhet érte. Gondterheltem felnéztem a csapkodó vitorlára, aztán felvontam a vállam. Nem bánom. Bár Sri Anand nélkül. Legalább ért a hajóhoz. Dehogy értek, eddig csak vízibuszon és kompon ültem. Majd maga megmondja, mit csináljak. Lassan és érthetően világos. Rendben van, mondtam, és megvakartam a fejem. Akkor álljon oda hajósinas. Hová? Mutattam, hogy hová. Miért? Fogtam a kötelet, amit a kezemben tartottam, és dühösen a fedélzethez csaptam. Ha minden egyes alkalommal kis előadást kell tartanom magának, hogy mit miért, a keserű életben nem jutunk három mérföldnél messzebbre. Képzelje el, ez az úszókoporsó itt egy könnyű szerkezetű csodagép. Maga a pilótája, én pedig akárki. Mit csinálna, ha minden egyes mozdulatánál megkérdezném, hogy mit miért? Kivágnám a Himalája felett. Akkor álljon oda, engedelmesen a mutatott helyre ballagott. Én pedig kieresztettem a kötelet, megpörgettem a vitorlát, amelynek vízszintes rúdja úgy vágta homlokon, hogy hangos ordítással belebukfencezett a vízbe. Elégedetten elkaptam a kormányt, és ismét rögzítettem. Ha nem vagyok ostobaságig érzelgős, a sorsára hagyom. Így azonban, áthajolva a perem felett, megpróbáltam felfedezni az ezüstösen csillogó vízben. És fel is fedeztem. Rezignált csapkodással a part felé tartott, miközben a hullámkarika, közepén a krokodil fejjel, ismét felbukkant a part menti nádasban, és rövid habozás után elindult a folyó belseje felé. De Leon mit sem vett észre a fenyegető veszélyből. Legfőbb gondja az volt, hogy sértetlenül kievickéljen a partra. Egészen furcsa stílusban úszott. Ha kidolgozza, vadonatúj úszás nem meleghette volna meg a világot. A hullámkarika eközben irányt változtatott. Igyekezett elvágni a menekülő útját. Nem kellett nagy jós tehetség hozzá, hogy észrevegyem, még a vízben találkozni fognak egymással. Vigyázzon ember, megy a krokodil, nézzen már jobbra, a fene vigye el magát, jobbra, forduljon meg és jöjjön vissza, semmit sem kívántam kevésbé, mint hogy visszajöjjön, mégsem láttam más megoldást. Ha a part felé tart, felfalja a hüllő. Kis híja volt, hogy nem vetettem utána magam. Akárhogy is, de felelősséget éreztem érte, hiszen én lögtem a vízbe. Ráadásul semmit nem követett el ellenem, csak megpróbál nyomós érvekkel rábírni, hogy vigyem ki a Brahmaputrára. Ezért viszont még nem érdemel halált. De Leon ügyet sem vetett rám, mintha nem hallotta volna a figyelmeztetésemet, vagy ellenkezőleg, szánt szándékkal akarta volna feláldozni magát, egyenesen a part felé tartott. Remegő kézzel bogoztam ki a csomót, és megpróbáltam helyes irányba terelni a bárkát. A hajó lomhán megmoccant, aztán lecövekelt. Éreztem, hogy a sekély vízben dúsan tenyésző növények fogják vissza. Halálsápadt arccal vártam, hogy felhangozzék a szerencsétlen pilóta halál sikolya, de nem hangzott fel. Hallatszott ugyan némi csobogás a part felől, de ahol éppen abban a pillanatban bukott le a folyó fölé hajló fák csúcsa mögé, amikor egy fekete, hosszúkás test kimászott a partra. Lomha elégedett mozgásából inkább a krokodilra, mint, de Leonra következtettem. A széle közben tovább erősödött. Egyre több hullámkarika húzott a víz felszínén, mintha valamennyi környékbeli krokodil a hajó közelében adott volna randevút egymásnak. Sóhajtottam, és elhatároztam, hogy mindenképpen megvárom a reggelt. Hát ha addigra Sri Anand is előkerül, és együttes erővel megpróbáljuk kideríteni, mi történt a repülővel. Bár, őszintén szólva, nemigen voltak kétségeim afelől, hogy a krokodil gyomrában végezte. Újra rögzítettem a kormányt, miközben a hold ismét kibukkant a lombok közül. Egészen kellemesen éreztem volna magam, ha nem nyomasztja a lelkem, de Leon sorsa. Uramisten, mit nem adnék érte, ha élve láthatnám viszont. Nem is gondoltam, hogy milyen gyorsan beteljesül a kívánságom. Alig hogy sóhajom felszállt a fák fölé, kemény, hideg tárgy nyomakodott a bordáim közé, amelyről még álmomban is azonnal kitaláltam volna, hogy puskacső. Még hozzá saját, parton hagyott puskám csöve. Hátrafordítottam a fejem, de Leon állt a hátam mögött, puskámmal a kezében, vérfagyasztó vigyorral a száján. Bár meg kellett volna rémülnöm tőle, én mégis megkönnyebbültem. Történjék bármi is, legalább nem kell azzal a kínos érzéssel morzsolgatnom hátralévő napjaimat, hogy egy ártatlan ember halála szárad a lelkemen. Örülök, hogy újra látom, mondtam, nem is gondolja, mennyire, de hogy nem, biccentett, el tudom képzelni, készségesen az árboc felé mutattam, akár indulhatunk is a Brahmaputrára, szó nélkül oldalra fordította a fejét, akkor a búb nőtt a koponyájára, mint egy csecsemő feje. Ide figyeljen, mondtam komoly képpel, nem is sejti, mennyire csúszik ez a rohadt kötél, remélem hallotta, hogy maga után kiabáltam. Felelet helyett golyót lökött a fegyvercsövébe. Szóval a Brahmaputrára akar menni? Elviszem magát, ha annyira akarja. Maga nem viszel engem sehova, maga belökött a vízbe, hogy az a rohadt dög felfajjon. Maga egy utolsó gyilkos, álljon meg a menet, hé, emeltem fel felháborodva az ujjam. Kié a hajó, a magáé vagy az enyém? Kikényszerített fegyverrel, hogy kutatóutamat megszakítva vigyem ki a Brahmaputrára. Úgy védekezek, ahogy tudok, én is. Mi az, hogy maga is, szépen oda megy a hajó pereméhez, és fejest ugrik a vízbe. Maga megbolondult, rám emelte a fegyvert, miközben ismét megjelent a vérszomjas kifejezés az arcán. Figyeljen ide, jó ember, ne tévessze meg, hogy repülőmérnök vagyok. 18 éves koromban egy kemény banda tagja voltam Harlemben. Szép, csendes délutánokon kipakoltunk néhány bankot. Előfordult, hogy ki kellett nyírnunk azokat, akik éppen a bankban tartózkodtak. És én gondolkodás nélkül kinyírtam őket. Világos, nekem annyi megölni valakit, mint egy szúnyogot agyoncsapni a karomon. Tehát, utoljára kérdem, ugrik, vagy lőjek, és a krokodil, a maga dolga, magát sem izgatta, hogy mi történik velem. Na gyerünk, mit tehettem volna, ugrottam. Aztán megveszekedett tempóban igyekeztem a part felé. Közben sebesen forgattam a fejem jobbra-balra, nem tűnik-e fel valahol a hullámgyűrű. Amikor szilárd talajt éreztem a talpam alatt, belekapaszkodtam a nátszálakba, és a partra vonzoltam magam. Éppen abban a pillanatban, ahogy leroskadtam a fűre, újra meghallottam a tigris ingerült, fenyegető ordítását. Megszorítottam a pisztolyomat, és azon töprengtem, vajon elegendő lesz-e egy támadó nagymacska ellen. A rózsaszínű párduce közben úgy forgolódott a folyó közepén, mint a férges birka. Ha nem lett volna a tigris a hátam mögött, direkt élveztem volna az előadást. Így azonban inkább azon kellett törni a fejem, hogyan tudnám élve megúszni az éjszakát. Tudtam, hogy a tigrissel nincs mit kezdenem. A 38-as Smith & Wesson nagyon jó fegyver, ha nem a csíkos macska ellen használják. Ahhoz, hogy ártalmatlanná tegyem vele, legalább akkora szerencse kell, mint az Epsomi Derbin a 3-as befutóhoz. Másrészt viszont ott van a kergém forgolódó hajó. Egyszerűbb zsákmánynak tűnik, mint a tigris. Ha azonban azt nézzük, hogy köztem és a hajó között nem csak a folyó az akadály, hanem egy feltehetően bosszú szomjas, rejtőzködő krokodil is, már másképpen néznek ki a dolgok. Csak tudnám, hogy mi az ördögöt csináljak. Éppen azon töprengtem, hogy hasonló esetben vajon mit tenne Rajkumar Singh, amikor rémültnek tűnő kiáltás hasított a kerregő, kurrogó, morgó és kotkodácsoló éjszakába. Hé, Lawrence, ott van még. A földhöz lapultam, és óvakodtam válaszolni. A fenébe is, csak nem akar búcsúzóul belém lőni. Hé, feleljen már ember, remegett a hangja a félelemtől. Felemeltem a fejem, és a rózsaszínű párduc felé bámultam. Csak nem mászott fel a krokodil a fedélzetre. Mi van? Hála Istennek, hogy ott van. Jól van. Nem sebesült meg. Egyszerűen nem értettem a dolgot. Valamitől megrémült, az kétségtelen. Csak nem attól, hogy rájött, nem tudja irányítani a bárkát. Várjon, kimegyek magáért. Egészen tisztességes módon kanyarodott oda a parthoz. Aztán elkapta kinyújtott karom, és felhúzott magához a fedélzetre. Csak, amikor már ismét odafent voltam, vettem észre, hogy izzad a keze, segésztestéről ömlik a veríték. Szemem a puskámat kutatta, oda volt támasztva az árbochoz, s láthatóan esze ágában sem volt, hogy felvegye. Annál inkább nekem, odaugrottam hozzá, és a kezembe kaptam. Villámgyorsan ellenőriztem, hogy a csőben van-e még a golyó. ott volt. Mintegy mellékesen ráfogtam a fegyvert. Halljam, mi a helyzet? Legnagyobb meglepetésemre könyörögve felém nyújtotta a kezét. Én nem akarok belekeveredni semmibe, nekem semmi közöm a nágákhoz, sem ehhez a rohadék erdőhöz. Én csak Kalkuttába szeretnék eljutni. Gyors mozdulattal agyon csaptam egy arcomra telepedő szúnyogot. Ezt értem, azt azonban nem, hogy mitől rémült meg. Ide figyeljen, maga azt mondta, hogy jó barátja az a Sri Anand, igaz? Igaz, de, ugye, nem tudná megölni a barátját. Magának elment az esze, mi az ördögről beszél. Kérem menjen le a kajütbe, éreztem, hogy hideg borzongás fut végig a hátgerincemen. Mint mindig, amikor megérzem, hogy halott van a közelemben. Ráadásul olyas valaki holt teste, aki nem végel gyengülésben múlt ki az árnyék világból. Megrázkódtam, és a kezébe nyomtam a puskát. Maradjon a fedélzeten, ha bárkit lát, kiáltson. Ha megtámadják, húzza meg a ravaszt. Ledobogtam a kajüthöz vezető lépcsőn, ahogy, de Leon is tehette percekkel ezelőtt. Aztán alig ha nem ugyanazt pillantottam meg, amit ő. Egy hasán fekvő emberi testet, közvetlenül a lépcső feljáró alatt. Hé, suttogtam, rosszul vagy. Ébredj, Sri Anand, a fekete test azonban meg sem moccant. Éreztem, hogy szédülés kerülget, s a hajó enyhe ringása csak fokozta rosszul létemet. Mintha lassú, de egyre gyorsuló ütemben forgott volna körülöttem a világ. Hogy véget vessek a forgásnak, letérdeltem a test mellé, alányultam és megfordítottam. A férfi, aki üveges szemekkel szembenézett velem, nem Sri Anand volt. Szerencsére, mert az ismeretlen, feltehetően európai férfinak egyik fülétől a másikig felhasították a torkát. Mivel a verejték egyre szaporábban ömlött rólam, felmentem a fedélzetre. De Leon puskával a kezében, hamuszürke képpel fogadott. Megfürdettem az arcom a szélben, aztán nagyot nyögtem. Hála Istennek nem Sri Anand, akkor ki, ez egy európai férfi. Mit beszél, hiszen a ruhája és a papucsa. Akkor is európai. Én azonnal rosszul leszek, ahhoz képest, hogy fiatal korában bankrablással kereste a kenyerét, eléggé érzékeny. Mit is mondott, hány szemtanút nyírt ki, Jézusom maga készpénznek vette azt a marhaságot? Csak azért mondtam, hogy megijesszem, hiszen még hullát is alig láttam, csak amikor Moby Dick leesett, és agyonzúzta magát, meg Atlantában egyejtő ernyőst. Hol van Sri Anand? Kérdezte aztán váratlan fordulattal. Fogalmam sincs róla, hogy került ez a szörnyű hulla a fedélzetre, arról még kevésbé, legalább ismerte, nem én, őszintén szólva, nem gondoltam, hogy errefelé európaiak is laknak. Én sem. Na de valami magyarázatának csak kell lennie, hogy a maga hajóján ölték meg. Nem lehetséges, hogy a maga barátja, Sri Anand. Feljött a fickó a fedélzetre, iszogattak, összeverekedtek. Sri Anand nem fogyaszt alkoholt. Akkor nem iszogattak, csak összeverekedtek. Mivel nem láttam értelmét a további találgatásnak, intettem, hogy kövessen. Lemásztunk a lépcsőn. Szőke, vékony, az átlagnál magasabb, keskeny arcú férfi volt az áldozat. Bőrszandált és Indiában használatos fehér köpenyt viselt. Rövidre nyírt tüske haja mutatta, hogy nem a Hari Krishna szekta tagjai közé tartozott. Egyébként fogalmam sem volt róla, hogy Nágaföld indiai részén élnek-e Hari Krishnák. Még egyszer letérdeltem a halott mellé, és legyűrve gyomrom tiltakozását, megvizsgáltam a nyakát. Egyetlen metszéssel vágták el, a vágás egyik fültől a másikig ért. A padlót körös körül alvadt vér borította. Talált valamit, nyögött felfulladozva, de Leon, még semmit. Magának sem ismerős a pasas, honnan a csodából lenne az? Arra gondoltam, hogy talán ő is repülős, és a könnyű szerkezetű izéjét is elsodorta a vihar. Nem látta valahol Kalkutta környékén? Biztos lehet benne, hogy nem. Kezem végig futott a halott köpenyén, durva, indiai vászomból készült fehér neműjén. Nem volt nála semmiféle papír, amely a személy azonosságát igazolhatta volna. Mivel úgy feküdt, hogy nehéz volt egyedül az oldalára fordítanom, intettem a pilótának, hogy segítsen. A volt harlemi bankrabló keserves sóhajjal guggolt mellém, és úgy csippentette fel a halott köpenye szélét, mint a szemfedőt szokás ünnepélyesebb temetéseken. Bármennyire is nehezemre esett, kibújtattam a férfi karját a köpenyéből. Vékony, kékerezetű kezei voltak, talán kisé hosszabbak az átlagosnál. Le akarja vetkőztetni? Suttogta a meghökkent, de Leon, ne haragudjék, de én ezt nem tudom végigcsinálni. Felelet helyett egészen a halott derekáig húztam a köpenyét. Jézusom, de hát mit akar tőle? Végigfutott a szemem a testén, majd a bal alsó karján állapodott meg. Egészen pontosan azon a három jegyű számon, amelyet halványkék tintával tetováltak a bőrére. De Leon észrevette elgondolkodó pillantásomat, mert ő is a tetoválás fölé hajolt. Mi ez? Felemeltem a hullakarját, és úgy tartottam, hogy a holdfény ráessen. De Leon megszívta az orrát, és összehúzott szemmel bámult a halott bőrére. Talán akkor született. 999-ben. Tanástalanul hümmögtem. Aztán egyszerre csak világosság gyúlt az agyamban. Mi van akkor, ha a szám nem 999? 666? Micsoda, a szám. Nem 999, hanem 666. Fordítva kell nézni, na és? Sosem hallott még erről a számról. Nem én, pedig hallania kellett volna. Úgy tudom, maguknál Amerikában, főleg a Harlemben, nem kevés az ördöghívő. Ördöghívő? Sosem hallott még az ördögimádókról. Rémültem pislantott a halottra, és hátra húzódott, egészen a kajüt faláig. Hallani hallottam, de nem ismertem senkit közülük. Különben is egészen kicsi voltam, amikor elköltöztünk a Harlemből. Na és a bandája, hagyja már azt a marhaságot, inkább azt mondja meg, mit jelent ez a 999, akarom mondani, 666. Az ördög száma, a fenébe is, egyszerre kivert a hidegveríték. Maga nem ideges, akkor voltam az, amikor arra kényszerített, hogy ugorjak fejest a vízbe. Szóval, a 666 a sátán kedvenc száma, hogy miért éppen ennyi, majd máskor elmagyarázom. Nyújjon a teste alá, muszáj. Úgy néztem rá, hogy nem kérdezett többet. Nyögve felemelte a férfit, és az oldalára fordította. Vigyázzon, hogy a holdfény az oldalára esik, szemem sarkából láttam, hogy már nem bírja sokáig. Nincs messze a pillanat, amikor hozzám vágja a hullát, és felrohan a fedélzetre. Azt hiszem, százszor elátkozta már a percet, amikor visszajött a rózsaszínű párduc fedélzetére. Egyszerre pillantottuk meg a halott bőrén a feliratot. De Leon felsziszent, és ha el nem kapom a köpenyét, visszaejti a holttestet a kajütpadlóra. Fogja, ha mondom, úgy remegett a keze, hogy a hulla is remegni kezdett tőle. Mintha gonosz tibeti démon, a Roland szállta volna meg. Az ott-ott, a halott derekatáján egy névkép lett. Ugyanolyan halvány festékkel tetoválva, mint a szám. Egészen közel kellett hajolnom hozzá, hogy el tudjam olvasni. Mi az? Asmodeus. Az mi? Az egyik fő ördög neve. Hogy az egyiké? Hány van belőlük? Jó néhány. Ha kívánja, valamelyik nap előadást tartok magának az ördögök fajtáiról, parancsnokaikról, Luciferről. De Leon összerázkódott, és a kajüt falához támasztotta a homlokát. Na ebből elegem volt, semmi közöm a hullájához, az ördögökhöz még kevésbé. Ha valakihez közöm van a túlvilágiak közül, hát akkor inkább az angyalok azok. Ők röbdösnek a felhők között, akár csak én. Bár tudja mit, velük sem óhajtok szóba elegyedni. És többé magával sem. Menjen a bárkájával, a hülye elveszett haverjával, a nágáival és a tigrisével a fenébe. Elveszem a puskáját, és eltűnök a bal fenéken. Ne féljen, cserkészkoromban megtanultam a túlélés 10 alapszabályát. Numero 5. Ha folyót, vagy patakot találsz az őserdőben, kövesd a folyás irányát. A patak előbb-utóbb beletorkollik egy nagyobb folyóba. A folyó egy még nagyobba, a még nagyobb a tengerbe. Mit gondol, hány kilométer innen a tenger? Körülbelül 2000. De lehet, hogy kicsivel több. Ez láthatóan elkedvetlenítette. De nem annyira, hogy ne vaktasson fel a fedélzetre, és ne kapja vállára a puskámat. Amikor néhány perccel később felmentem utána, úgy állt az árvoznál a partot fürkészve, mint csólyomszem a préri közepén. Ki akarok szállni, jól meggondolta? Na, hogy meggondoltam, lőni is tudok, ha kell. Egyszer a széllövöldében háromszor egymás után beletrafáltam a tízes közepébe, és nyertem a barátnőmnek egy panda mackót. A tigris pedig jóval nagyobb, mint a céltábla. Semmi kedvem hozzá, hogy a rendőrség kellemetlen kérdéseket tegyem fel nekem. Én nem tudok semmiről, a rendőrségtől egyelőre nem kell tartania, mondtam, és ellenőriztem a golyókat a revolveremben. A legelső őrs is legalább 1000 kilométerre van innét. Márpedig én elmegyek, majd Kalkuttában leadom a puskáját, kormányozza a bárkát a parthoz. Mit tehettem volna, engedelmeskedtem. Közben persze azon törtem a fejem, hogyan tudnám visszatartani. Hogy mondjam el neki, hogy világosan felfogja, készöngyilkosság, amire készül. Jó, itt álljon meg, vezényelte, amikor súroltuk a nádast. Sok szerencsét, és vigyázzon a hullájára. Ha nem látnám többé, mindig szeretettel gondolok magára. És a puskája, ebben a szempillantásban olyan kétségbe esett, gurgulázó, fájdalmas sikoly verte fel a partot szegélyező bokrokat, hogy a szószoros értelmében megfagyott a vér az ereinkben. Pedig már hallottam ezt a hangot, nem is egyszer életemben. Így csak azt tud sikoltani, akinek elmetszették a torkát.